A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Molnár Tamásné, Zsazsa, az Alfa Segítőkéz Állatkórházi Alapítvány, vagyis az ASKA titkára, és hát talán úgy is kellene kezdenem, hogy az idén 20 éves ASKA titkára, és hát ez egy nagyon szép történet, mondhatjuk így, akár azt is mondhatnánk, hogy ez egy magán menhely, de több annál, mert hogy gyakorlatilag most már több megyében önök látják el a gyepmesteri feladatokat is, ami egyébként nekem azért okozott örömöt, aztán majd elmondja, hogy miről szól ez a dolog, mert az embernek, ha meghallja a gyepmestert, ugye régen úgy hívták sintér, vagy hát ez volt a köznyelvi megnevezés, és az embernek az volt az érzése ezzel kapcsolatban, hogy amelyik állatot befogták a sintérek, annak vége. Úgyhogy jobb neki kóborolni, bár én ezt nem gondolom. Na kezdjük onnan, hogy hogyan indult ez az egész történet, hogy lett ez a telep?
Nos, hát a történet végül is úgy indult, hogy tudjuk jól, hogy a kóbor állatok befogása az egy kötelező feladat. Sokan ezen fölkapják a fejüket, igen, közegészségügyi szempontból kötelező feladat, az embereket védi ez az egész történet. És hát ezt a történetet ugye az Alfavet Állatgyógyászati Kft. Végezte. Kezdetben ugye csak egy megyén belül, ahova jöttek befele a kutyák, úgy szépen sorba jelzem, közel nem volt ennyi kóborkutya, mint manapság. Az alapítvány tulajdonképpen azért jött létre, mert hogy ezeket a befogott kutyákat, azon kívül, hogy oltani kell, a legtöbbjük ugye balesetes volt, sérült volt, beteg volt, kezelni is kellett. Ez egy darabig elmehet, úgyhogy nagyon aranyos az állatorvos, és megoldja ezt a történetet, de ennek kell egy anyagi fedezet. És akkor itt szépen elkezdődött ez az egész történet, volt először 5 egész kennel, ahova ugye be lehetett ültetni ezeket a kutyákat, aztán lett belőle 22, aztán lett belőle 56, és itt szépen fejlődött ez az egész történet, és ezzel együtt az is, hogy ugye jelenleg 7 megyéből kerülnek hozzánk állatok, és mindegyik állat mögött van egy hatósági eljárás. Tehát ez alatt az értendő, hogy nincs olyan, hogy gazduram megállt a kapuba, hogy meguntam bodrit és beadnám ide, hanem itt minden egyes kutyával történt valami. Vagy kidobták és kóborolt, vagy elveszett és kóborolt, vagy bántalmazták. Állatkínzás útján jönnek be.
Illetve hát nem a kutyán, hanem azt követően.
Azt követően így van, tehát azt azért el lehet képzelni, hogy nálam benne az iroda az hogy néz ki, a papírhegyek, ugye mindenki mögött vannak a különböző eljárások, nekem már a rendőrségen úgy köszönöm, hogy kezdi csókolom, mi történt. Tehát én oda már abszolút bejáratos vagyok, és ez jó is így, bár ezzel is vannak az utóbbi időben gondjaim. És akkor szépen elkezdtünk itt fejlődni. Na most az egy dolog, hogy el tudjuk rakni ezeket a kutyákat, de mi nem szeretnénk 101 kiskutyát, meg 200 kiskutyát sem, hanem pont az lenne a cél, hogy akkor elkezdjünk ezeknek a kutyáknak gazdát találni, de úgy, ahogy ez megvan írva a nagykönyvben. Na most igazándiból én, amikor főállású ASKA anya lettem, az 2008, mert hogy én mellette előtte dolgoztam, ugye tudjuk jól, hogy az állatvédelem az egy ilyen civil történet jellemzően, nagyon ritka az, hogy eljussunk arra a szintre, hogy már legyenek alkalmazottak, tehát én, mint egyszer ASKA anya, ott voltam az állatmenhely mindenese is, értem ez alatt az állatok ellátását, a gazdakeresést, a weblapfejlesztést, a mindent, ami ezzel együtt jár, és innen elkezdődött ez a történet.
De hogy került bele?
Jaj, hát én világéletembe kutyáztam, mert hogy nekem sose volt állatom. Ugye én panellakás 4. emelet, anyukám szerint még a galamb is az menjen az erkélyről, mert az se való oda. Viszont én mindig imádtam a kutyákat, ez ilyen valami őrület volt. És amikor én gyerek voltam a múlt században, akkor még mondjuk egy lakótelep mögött voltak ilyen régi elhagyatott családi házak, meg ilyen jó dzsumbujos udvarok. Na most a lakótelepen nem nehéz összeszedni néhány ilyen őrült gyereket, mint én, akik szintén kutyákat imádnak, és akkor, ha jött egy kóbor kutya, akkor mit csináltunk neki ott helyet, ezekbe a dzsumbujokba. És akkor szépen így indult a történet, hogy volt egy gömbi kutyánk, aki aztán ugye mindenhova kísérgetett minket, meg találtunk neki gazdát.
Jó, hogy ezt már gyerekkorában elkezdte.
Ezt én ilyen 10 éves korom
óta. Gazdát keresett a kutyáknak.
Tehát én 10 éves korom óta vagyok így megkettősodva kutyaügybe. És akkor már volt egy olyan mázling, hogy lakott a mi házunkban egy doktorbácsi, egy állatorvos, a Csaba doktorbácsi, aki viszont nekünk azt is elmondta, hogy mit kell csinálni. Tehát mi ellen kell beoltatni azt a kutyát, meg be is oltotta nekünk. És én soha nem felejtem, amikor...
Ahogy akkor ő segített, tehát akkor ő ingyen beoltotta a kutyákat.
Így van, és elmagyarázta, hogy mire kell figyelni egy állatnál. Tehát én őket nevettem, amikor keresztapám már így felnőtt feje mesélte, hogy ők úgy néztek rám, mint egy bolond gyerekre, amikor előadást tartottam arról, hogy már pedig szopornica ellen oltani kell a kutyát, mert hogy annak van ilyenje, és a felnőttek álmukban nem gondolták, hogy van ilyen, hogy szopornica, de van, tehát már akkor így indult. És ez nekem úgy végig kísérte kérte az utamat, én menhelyeztem menhelyeken, segédkeztem, sőt egy másik menhelynél is az alapító tagok között voltam, és például az életemnek rengeteg tudását ott szedtem föl egy menhelyel kapcsolatban. És ugye a férjem már bent dolgozott az Állatgyógyászati Kft-be, ő szervezte tulajdonképpen az egész befogást, ő építette fel, és hát amikor én a háttérből elkezdtem így dolgozgatni neki, meg segíteni, hogy hogyan keressünk gazdát, én így bele is csöppentem. Tehát amikor én már főállású lettem, akkor én pont képbe voltam mindennel, hiszen reggeltől Mikulásig ezzel a történettel foglalkoztam.
Na most mikortól nevezhetjük ezt a menhelyet önálló entitásnak? Tehát mikortól volt ez Aska néven elnevezett alapítvány által támogatott menhely?
Maga az alapítvány az 2003-ban jött létre, ugye ezért vagyunk mi most 20 évesek, de mire fölépültünk oda, hogy ebből már menhelyet tudtunk építeni, az igazándiból a 2007-2008-as év. Addigra épültünk fel úgy, hogy már volt egy önálló menhelyünk. Az Aska az pedig egy zseniálisan jó rövidítése egy állatkórházi asszisztens kolléganőmnek, mert hogy a kutyákat mi oltottuk, és minden egyesbe Alfa Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány. Gabi egyszer megunta, Aska. Te mondom, ez tök jó. Ezt azonnal be kell vezetnünk, hogy Aska, és sokkal egyszerűbben meg is jegyezték az emberek. És hát 2008 volt az, amikor nagyon nekiálltunk marketingezni, kimentünk a nyilvánosság elé, mert hogy én azt vallom tulajdonképpen, hogy tegyünk már le valamit az asztalra. Tehát az, hogy én most csokolom, összeszedtem három kiskutyát, aztán segítkezzetek itt nekem, ez nálam nem működőképes, viszont itt nekem már eddigre volt ilyen 100 fölötti kutya létszámom, és akkor mondtam, hogy na, akkor most be lehet segíteni nekünk. És a legelső segítségek, ugye ma már, hogy megy az állatvédelem, itt a számlaszámom, küldjetek pénzt. Na, ez nálunk nem úgy működött, hanem gyerekek, le kéne festeni a kenereket, aki tud, hozzon ecsetet, meg hozzon egy vödörfestéket.
De amíg nem volt ez a, ne felejts a szavát, csak addig miből tartották fönn ezt az egész történetet, amíg nem volt hivatalos támogatás?
Ez saját zsebes történet.
Na de hát...
ez úgy működött annak idején, hogy például az én udvaromban is volt néhány kenel, a barátaim udvarában is volt néhány kenel.
Ja, értem, szóval ezt így megosztották ez a többiekkel.
Így, persze, persze, de tehát akkor kerestünk valakit, te befogadod ezt a kutyát, te befogadod ezt a kutyát. Na most az a baj, hogy mi ezt már 20 évvel ezelőtt csináltuk, és még nagyon sok állatvédő szervezet még ma is így működik, pedig ma már nem szabadna így. Tehát ma már nagyon keményen, tényleg csak menhelyi keretek között kellene foglalkozni ezzel, de ugye mi ezt 20 év alatt megtanultuk, hogy állatvédelmet valós és felelős, csak úgy lehet, hogy van egy menhelyi keret, azon belül egy felelős állatorvosi gárda, aki felügyeli ezt az egész történetet, és van egy gárda, aki felügyeli az állatokat és az állatoknak a további sorsát is. Tehát én azt gondolom, hogy csak így lehet manapság állatvédelmet szervezeti szinten végezni.
Jó, viszont azok, akik teljesen jó hiszeműen, jó szándékkal, egyébként pont azért, mert hogy nincs rá hivatalos keret, meg nincs rá pénzük, de hát ha a környékükön van egy csomó elárvult állat, amelyekre vigyázni kell, amelyeket, vagy akiket ugye inkább oltani kell, és aztán keresni kell gazdát. Én azt szoktam látni, hogy azért vannak olyan önkéntesek, akik ilyen ideiglenes befogadóként akár néhány hétre befogadnak egy kis kutyát, vagy egy idősebb kutyát, sokszor egyébként az idősebb kutyákat nehezebb kiosztani, pedig nem is tudják, hogy mennyivel hálásabb és mennyivel könnyebb velük.
Mi a múlt héten adtunk körökbe 9 év után egy 11 éves kutyát. 9 évig lakott édesem. Nálunk. Na, erre visszatérek az önkéntesekre és az ideiglenes befogadókra. Tehát nem véletlen mondom a menhelyi kereteket, és beszéltem itt előtte arról, hogy maga az ebrendészet az állategészségügyi és ugye járványügyi szempont. Egy menhelyre bekerülő, vagy egy gyepire bekerülő kutyát minimum 2 hétre, ma már ugye 45 napra karanténba kell rakni. Na most, amikor így ideiglenesen kiraknak egy-egy kutyát, és ebből nagyon-nagyon sok baj történt az elmúlt időszakokban, akkor mondjuk bekerül egy beteg kutya, aki a jó és segítő állatvédőnek az összes állatát le fogja fertőzni, ne adj Isten veszett. Mondjuk veszett kutyával nem találkoztunk, de tudjuk jól, hogy például a keleti határon már találtak veszett állatokat, úgyhogy igenis fokozottan kell erre is figyelni. Tehát a karantén részét azt nem nagyon sikerül betartani ezen az oldalon. De az is hozzátartozik, hogy ezek tényleg saját zsebes játékok. Tehát itt azért legyünk azzal tisztában, hogy itt magánembereket etik, magánemberek panzióztatják ezeket az állatokat, és magánemberek viszik el orvoshoz, ha nincs mögöttük egy alapítványi támogatás. De ugye maga az alapítvány is mindig magánemberek pénzéből működik, vagy minimális pályázati összegekből. Úgyhogy igen, az egész állatvédelem az mindig szokták kérdezni, miből működik a menhely, és mondtam, hogy zsebből. Tehát saját zsebekből, vagy az ön zsebéből, vagy a harmadiknak a zsebéből, aki odajön és azt mondja, hogy mit tudom, én most hozok 3 zsák tápot, vagy bármit veszek pórázt a kutyáknak, vagy ilyesmi.
Na most akkor egy kicsit a gazdasági részére térjünk ki, mert ez egy nagyon izgalmas történet, hogy saját zsebekből. Gondolom persze van néhány jobban megtömött zsebű támogatójuk is, mert különben nem lehetne ezt művelni. Mennyire nehéz vagy könnyű elérni a nullszaldót? Én nem azt mondom, hogy nyereségesek, mert valószínűleg nyereséges állatmenyhely nincsen, maximum, ha kicsit jobb év van, akkor gondolom, de majd elmondja, akkor lehet fejleszteni valamit, vagy egy kicsit több mindent, vagy esetleg bért emelni, majd erről később beszéljünk, de tehát akkor mennyire könnyű manapság, vagy nehéz, vagy bonyolult, vagy problémás manapság egy ilyen állatmenhely, ahol most már lassan 200 körüli állat létszám van.
Fölötte vagyunk már, több mint 200 kutya az állandó létszámunk. Egy évben 900 és 1000 közötti a bejövő, csak hát ennyit átforgatunk, és akkor mindig marad egy ilyen 200-220-as létszám. Nos, azt gondolom, hogy az elmúlt években ez egész jól működött, viszont a gazdasági válságot mi is megérezzük.
Na most melyiket itt a sok közül? Mert hogy itt most volt egymás után egy jó pár, amit
még válságnak... Még a Covid sem ütött ki minket. Tehát még a Covid időszak, ugye a Covid időszakában mindenki rettegett attól, hogy mi lesz most, mert az emberek ugye bezárkoztak, nem fognak működni egyszerre. Ez nálunk is úgy hatott, hogy kemény egy hétre be is zártunk, amíg újra terveztük az életünket. De igazándiból itt nálunk ugye a legnagyobb gond az volt, hogy nekünk folyamatos kontakt kellett az emberekkel, hogy oldjuk meg ezzel a hatalmas létszámmal, amivel mi dolgozunk.
Pontosan hány is?
Ebrendészekkel együtt vagyunk 10 unblock, és ezre van 200-220 kutyánk.
És meg, egyébként meg hány megyét látnak?
7 megye. 7 megye, ahova 4 ebrendész pörög minden ringlispi folyamatosan. És akkor újra gondoltuk, és lehetett olvasni ugye az interneten, hogy most aztán bajba lesznek a menhelyek, mert nem lesznek kaják, nem lesznek támogatók, és nem lesznek örökbefogadók. Illetve a másik oldal meg azt mondta, hogy majd most mindenki pánikszerűen fog kutyát vinni, hogy ne unatkozzon meg, hogy sétáljon és társai, ugye láttunk erre mindenféle példákat.
Na egyébként most még egy zárójelet nyissunk, ne felejts az eredeti dolgot, csak ez nagyon érdekes, hogy önöknél ez hogy volt, mennyire voltak ilyen?
Ugyanaz volt. Tehát nálunk abszolút ugyanazt a szintet hozzuk, mi évente ilyen 550-580 közötti kutyát adunk gazdához, ezt pont hoztuk minden évben ugyanúgy. A támogatások sem szűntek meg, mert hogy kihelyeztünk nagy okosan a menhely elé egy ládát, adománygyűjtő ládát, és mondtuk, hogy nem is keverünk, találkozni, láda fölnyit, belerak, elmegy, kész. Minden nap volt benne. Tehát mi azt láttuk, de valószínűleg ez már kellett az, hogy ugye ismertek minket az emberek meg a támogatók, hogy tudták, hogy bajba leszünk ebbe az időszakba, és mindent megtettek, hogy ezt ne érezzük. Most viszont abszolút kezdjük érzékelni a gazdasági válságnak a nyomait. Az egyik oka az, hogy naponta 16-an fölhívnak minimum, hogy hát nem tudom tartani bodrit, és be kéne adnom a menhelyre. Ez az egyik része. A másik része az, hogy az adományoknak a mennyiségében is látható az, hogy igen, meg kellett húzni a pénztárcákat, egyre kevesebb az, amit így ilyen célra föl tudnak az emberek ajánlani. Ilyenkor kell megtalálni azokat a támogatókat, akiknek viszont egy kicsit több van, és akkor velük megbeszélni, hogy onnan most kevesebb jön, tehát itt kérnénk szépen egy kicsit többet.
És ezt a tevékenységet is ön végzi?
Hát ki más?
Mondjuk hitelesebb, valószínűleg.
Nézze, én azt gondolom, hogy én felkérhetnék erre tanácsadókat és mindenkit, de ő nem tudja, hogy miről van szó. Én elmesélhettem neki, hogy most önnek meg a hallgatóknak elmesélem, de még ettől nem fogja tudni átélni azt, amit én naponta átélek, és amiért én ebbe a sztoriba még benne vagyok ennyi idő után is, és úgy gondolom, hogy még benne leszek egy pár, nem sokat, mert lassan már bottal járok, de ettől függetlenül ez csak úgy lehet csinálni, hogyha az ember berakja a szívét. Én mindig azt mondtam az embereknek, amikor így mondták, hogy de ezt hogy lehet csinálni, hogy ők élőlények. Tehát amíg mondjuk egy boltot bezárnak, egy raktárat bezárnak, és fölrakják a poltra a dolgokat, őket nem tudjuk. Tehát őhozzájuk húsvétkor is ki kell menni, karácsonykor is ki kell menni, ha balhé van, éjszaka is ki kell menni, tehát abszolút folyamatos műszak van, és meg kell oldani az ők is életüket, ha valaki beteg, akkor azzal futni kell a kórházba, nincs az, hogy hát figyelj, öcsém, lejárt a műszak. Tehát ez nem így működik.
Na de hát ez viszont nagyon nehezíti azt, hogy hogyan lehet ehhez munkatársakat találni.
Hát nem könnyű, azért maradjunk annyiba, hogy ez nem könnyű, ad egy marad a család. ami ugye bővül folyamatosan, ahogy nőnek a gyerekek, és hát eleve ők már ebben nőttek föl. A férjemmel egyértelmű, mi ezt 42 éve vagyunk házasok, azóta tudjuk, hogy ki, hogy dolgozik. A középső lányom az abszolút szintén ilyen kutyabolond volt, nem csak ő, mindegyik, csak ő dolgozik velem, és hát az ő férje is nálunk dolgozik, és megtalálni azokat, nem mondom, hogy nem volt, hogy cseréltünk embereket. Tehát ahhoz, hogy ezt csinálja, kevés az, hogy kapsz egy fizetést, és akkor van egy munkaidőd, mert itt többet kell beletenni. Tehát ez arról szól, hogy ez nem csak egy munkahely, nem csak egy fizetés, ez több attól.
Ez egy életforma, nem?
Ez hát egy életforma, ez az én felépített világom, és nem csak az enyém, ezt nekik is úgy kell érezni, hogy ez az ő világuk.
Na de most akkor, ha már itt szabályokról beszélt meg arról, hogy meg kell felelni mindenféle uniós, meg magyar jogszabályoknak, és ugye azért ez egy közegészségügyi, és egy nagyon fontos dolog. Tehát túl azon, hogy emberség, túl azon, hogy vigyázunk a társállatainkra, és megpróbálunk nekik méltó körülményeket teremteni, mert hogy ők nem akartak megszületni, tehát majd később erről is beszéljünk, hogy itt nagyon sok felelőtlen,
nagyon jó mondat volt.
Felelőtlen szaporító, vagy akár csak felelőtlen kutyatartó viselkedésének eredményei szegények, és ők nem tehetnek semmiről. De ugye be kell tartani mindenféle szabályokat. Mondta, hogy van 4 ebrendészeti munkatárs, hogy hívják őket?
Igen.
Befogó vagy?
Ebrendészek, állatbefogók.
Értem. Na most ez egy szakma, nem? Vagy hát legalábbis...
Ők vizsgázott szakemberek, így van. Így
na,
van.
De hát gondolom, hogy ilyen képzés csak úgy van, hogy önök elküldik, tehát hogy így ez van. Nem lehet leakasztani végzett
ebrendészt. Ezt ugye a kormányhivatalon keresztül végezték el a kollégák ezeket a képzéseket, ugyanúgy az állatvédelmi képzéseket, az állatszállítói képzéseket is. De hát ezek ugye a papír része, tudja az elméletet, de ettől még neki a 60 kilós őrjöngő kaukázusit meg kell tudni fogni, és ha már megfogta, az fel kell tuszkolni az autóba a ketredve. Megfogni sem egyszerű, de gondolom vizuális mindenki, aki hallgat minket, amikor föl akar rakni az ember az autóba ketrecbe egy kaukázusit, aki 4 lábbal betalpal, azért az nagy bulina.
Hát igen, nekem vannak kutyáim, én tudom azt, hogy egy kutya, ha valamit nem akar,
akkor azt nem fogja megcsinálni.
Így van, és mondjuk egy 10 kilós kutya is 20-nak tűnik, ha föl kell rakni mondjuk az állatorvos asztalra.
Ez pont így van.
De egy 40 kilós kutya 80-nak, és így tovább, tehát valószínűleg egy ilyen kutyával nem egyszerű a történet.
Hát meg ezek felpörgött állapotban vannak ezek az állatok. Tehát ha valaki mondjuk volt egy kutyatámadás, mondjuk valakit megharapott a kutya, vagy összemarakott a kutyák, és azért kellett SOS-be menni, ők már pörögnek, mint a ringlisbi, egészen másképpen viszonyulnak a dolgokhoz. Ha pedig kóborolt az a szerencsétlen állat, akkor, hogy mondjam, tehát én itt szoktam megbolondulni, amikor mondják és hívnak, és megyek utána, és meg akarom fogni, és mondom, könyörgöm, ne kergesse a kutyát. Nagyon szépen kérem, hagyja békén, figyelje távolról, abba segíthet, elmondja, melyik utca melyik, ne kergessék a kutyát. Mert mire mi oda kiérünk, még akkor is, hogyha mondjuk 20 percen belül ott van az autó, addigra bodrinak már minden haja szála égnek állat, attól, hogy már ez is engem kerget, és megyünk körbe-körbe, hát ugye természetes a kutya be tud menni kerítés alatt, átmegy a szomszéd utcába, az autó nem tud. És akkor fél napig kergetjük bodrit, mire végre lenyugszik annyira, és akkor hát mondják, hogy miért nem lehet megfogni. Hát miért? Hát drágám, lasszom nincs, kilőni nem tudom a kutyát, tehát más variációm nincs, mind akkor itt szépen megpróbálom megközelíteni, és akkor befogom a befogó bottal, vagy esetleg rakok le neki bódítószert. Ezek a variációk vannak, de hát itt is vannak nagyon sokszor lelkes emberek, akik elmagyarázzák, hogy mi nem lehet megfogni a kutyát, de itt ebbe benne volt az is, hogy miért vagyunk narancssárga pólóba, az idegesíti a kutyát, miért nem, mit tudom én, zöldnadrág van rajtunk, miért ilyen bottal visszük, miért nem olyan pórázat, tehát mindenki tudja, hogy kell befogni a kutyát, és amikor mondom, semmi gáz, tessék, ott van a kutya, éppen most épte meg a fél családot, tessék onnan kihozni. Nem tudom, akkor ne szóljon bele. Tehát ennyire egyszerű a dolog.
Jó, szóval nem egy egyszerű...
De nem, és veszélyes szakma, maradjunk annyiba, hogy azért mi nagyon sokszor álltunk ott, amikor olyan szitu van, hogy ugye kivonul a teljes katasztrófavédelem a tűzoltóktól rendőrökig mindenki, és akkor kimegy be először, vagy van egy bűncselekmény helyszíne, ahol mondjuk bent van egy kutya, és hát ki kell hozni a kutyát, mert meg fogja enni mondjuk a helyszínelőket. Tehát mi vagyunk az elsők, akik bemegyünk az ilyen helyekre, és igen, sokszor látunk nagyon csúnya dolgokat is, és ebben nem csak az, hogy sérült emberek vannak, akiket mondjuk a mentőnek el kell szállítani, hanem sok esetben ugye halott emberek mellett kell dolgozni, mert hát ez is a munkakörünkhöz tartozik, hogy be tudjon menni az, aki a későbbi vizsgálatokat elvégzi. Na most ez sem egy egyszerű dolog, tehát ezt is lelkileg fel kell tudni dolgozni nekünk is, meg az összes kollégának, hogy oké, okay, ide jött, hogy állatot fogna, de könyörgöm, most itt vagyok mondjuk egy gyilkosság helyszínén. És ő neki azt látni kell, ezt hogyan tudja feldolgozni. Nem egyszerű, és nem mindenki bírja ezt.
Tehát nem könnyű munkatársakat találni.
Ez így van.
Az időnk az elszaladt, úgyhogy most gyorsan tartunk egy kis szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Molnár Tamásné Zsazsával, az Alfa Segítőkéz Állatkórházi Alapítvány titkárával, de most már maradunk abba, hogy az ASKA titkárával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.